Úrnapja, vagyis Jézus szentséges testének és vérének ünnepe alkalmából szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mielőtt a mai napra kijelölt bibliai szakaszokra összpontosítanék, szabadjon néhány szót szólni az ünnep eredetéről. Úrnapját kötelező ünnepként az egész egyház számára negyedik Orbán pápa rendelte el 1264-ben. Ennek hátterében több tényező is állt. Ez időtájt, vagyis a 13. században egyre erősebbé vált egy eretnek mozgalom, az albigensek mozgalma, amely többek között tagadta, hogy Jézus Krisztusnak valódi emberi teste volt. Ennek összefüggésében az eukarisztiát, vagyis az oltári szentséget sem fogadták el. Képtelenségnek tartották, hogy Isten bármilyen formában kötődhetne az anyaghoz. Velük szemben szükségessé vált az egyház eukarisztiáról szóló hagyományos tanításának a megerősítése, vagyis annak nyomatékosítása, hogy a szentmisében történt átváltoztatás után a kenyér és a bor színében Jézus Krisztus valóságosan jelen van. A kenyér már nem egyszerű kenyér, hanem Krisztusnak a teste, a kehelyben levő bor pedig Krisztusnak a vére. Az is megemlíthető, hogy IV. Orbán pápát egy lüttichi szerzetes nővérnek, Szent Juliannának látomásai is befolyásolták. Ezekben a látomásokban maga a Krisztus kérte, hogy szent testének és vérének külön ünnepe legyen a Szent Háromság vasárnapját követő csütörtökön. Bár az ünnep alapvetően csütörtöki naphoz kötődik, hiszen Jézus a nagy csütörtökön alapította az oltári szentséget, mégis gyakorlati okokból sok helyen, köztük Magyarországon is, vasárnapra került át az ünneplés. Miként az előzőekben mondtam, az ünnep során mindenek előtt a valóságos jelenlétre összpontosítunk, és különös ünnepélyességgel köszöntjük az oltári szentségben köztünk maradt üdvözítőt. Ez a szempont, mármint a valóságos jelenlét szempontja, a bibliai olvasmányok új szövetségi részében is nagy hangsúlyt kap. Ugyanakkor más fontos szempontok is kifejezésre jutnak. Olyan szempontok, amelyek mélyebben bevezetnek az eukarisztia titkába. Hallgassuk meg először a Szent Leckét, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből a 10. fejezet 16. és 17. versét. Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testében való részesedés. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mi sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesedünk. Nagyon érdekesek ezek a mondatok. A szaktudósok azt mondják, hogy a felolvasott mondatok mind a terminológiát, mind a formát illetően hagyományosak, vagyis az őskeresztény hagyományból valók. A liturgiában és a katekézisben egyaránt használatosak lehettek. Egyébként hát a keresztény hagyományban egy másik fontos szöveg is jelen van, az eukarisztia alapításáról szóló szöveg, hiszen Pál apostol ugyanezen levele 11. fejezetében meg is találjuk ezen szöveget az eukarisztia alapításáról. És ott szó van arról, hogy Jézus először a kenyér fölött mondja ki, hogy az az ő teste, majd a kehely tartalmát illetőleg jelenti ki, hogy az az új szövetség az ő vérében. Ami a most az imént felolvasott szakaszt illeti, nagyon figyelemre méltó, hogy az apostol első helyen nem a kenyeret, hanem a kelyhet említi. A megszokott sorrendet Pál valószínűleg azért változtatta meg, mert a kenyérre vonatkozólag külön tanítást szándékozott adni, de a hagyományból vett mondatok közötti párhuzamot nem akarta megtörni. Érdemes megemlíteni, hogy az áldás kelyhe szófordulat jól ismert gyakorlatra utal. A zsidóknál az ünnepi étkezést formálisan azzal zárták le, hogy áldást mondtak a borral telt kehely fölött, amelyből a résztvevők mindnyájan ittak. Így tett Jézus is az utolsó vacsorán, amelyen megalapította az eukarisztiát. Az idézett mondatokban kétszer is visszatér egy fő név, amelynek szabadjon most a görög formáját kimondani, koinónia. A főnév jelentése, közösség, pontosabban a főnév ennyit jelent, hogy részesedés, amely közösséget eredményez. Az eukarisztikus ünneplés során, mai szóhasználattal a szentmise során, a Krisztus vérében való részesedés valóságos közösséget hoz létre Krisztussal. A vér természetesen Jézus üdvösség szerző életáldozatát is jelzi. A Krisztus vérében részesedők egyúttal a halálából fakadó üdvadományok részeseivé is válnak. Mindezek a megállapítások természetesen Krisztus eukarisztikus testére is érvényesek, hiszen Pál ugyanazokat a kifejezéseket használja a testre vonatkozólag is. Sőt, a test átfogó értelme miatt a Krisztussal való személyes közösség itt még erőteljesebben kifejezésre jut. A szakasz végén az apostol kiegészítő megjegyzést fűz az előző liturgikus hagyományból származó mondatokhoz. Ezt írja: mert egy a kenyér, egy test vagyunk mi sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesülünk. A mondat értelme: Krisztus szent testének vétele által nem csak a megdicsőült Úrral való közösség valósul meg, hanem a keresztények egymás közötti egysége is. Érdemes felfigyelni arra, hogy a mondat elején nagy hangsúly esik az egy szócskára, amiből arra lehet következtetni, hogy az apostol itt konkrét liturgikus gyakorlatot tart szem előtt. Mégpedig azt a gyakorlatot, hogy a szentmiséken kezdetben egyetlen kenyeret törtek meg és osztottak ki. Ennek figyelembevételével válik igazán sokat mondóvá a páli mondat. Mivel mindenki ugyanabból az eukarisztikus kenyérből részesedik, így látható formában is kifejezésre jut, hogy a hívek egymással való közösségét Krisztus hozza létre és tartja fenn. Az eukarisztia tehát az egyház egységének a szentsége. Térjünk most rá az evangéliumi részletre, amely Szent János evangéliumának 6. fejezetéből való, az 51. verstől az 59. versig. A kafarnaumi zsinagógában Jézus ezt mondta hallgatóinak: én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás között, és ezt kérdezték: hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus azt felelte nekik: bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vélem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem küldött az élő atya, és én az atya által élek, úgy, aki engem eszik, az is én általam él. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog. Ezeket mondta Kafarnaumban, amikor a zsinagógában tanított. Miként mondtam, a felolvasott szakasz János evangéliumának 6. fejezetéből való, amely egy nagy egységet alkot. A kiinduló pont a kenyérszaporítás története. Majd egy hosszabb beszéd következik, az úgynevezett kafarnaumi beszéd. Ebben Jézus először általános értelemben nevezi magát az élet kenyerének, végül pedig nyíltan kimondja, ő arra is képes, hogy saját testét és vérét adja eledelül. És az általa adott test és vér az örök életet biztosítja azok számára, akik befogadják. Az imént éppen ezt az utolsó, egyértelműen az eukarisztiára vonatkozó részt hallottuk. A szövegkörnyezet figyelembe vitele azért fontos, mert az egész érvelés kiinduló pontja, miként mondtam, a csodálatos kenyérszaporítás. Jézus tehát először kenyeret, földi értelemben vett kenyeret ad csodálatos módon az éhező népnek, és ezáltal bizonyítja egyedülálló hatalmát. Ám rögtön utána a kafarnaumi beszédben nyilvánvalóvá teszi, hogy az ő küldetése nem földi táplálékadományozásra irányul, hanem arra, hogy örök életre vezető eledelt adjon a benne hívőknek. Ha közvetlenül a felolvasott részt tekintjük, akkor láthatjuk, hogy az eukarisztia táplálék jellegére esik a fő hangsúly. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital, mondja Jézus. Érdemes a folytatást is idézni. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Ez a mondat világossá teszi, hogy az evés és az ivás nem önmagában jelentős, hanem azért, mert személyes kapcsolat jön létre általa. A földi étel beleépül a testbe, az eukarisztia vétele viszont személyes kölcsönhatást hoz létre. Az eukarisztia vétele által maradunk folytonos közösségben Krisztussal. Voltaképp ugyanaz a gondolat jut itt kifejezésre, mint a Szentleckében, de azzal a különbséggel, hogy az evangéliumi részletben nagy hangsúlyt kap a Krisztussal való közösség folytonossága a földi halált követően is. Hiszen Jézus ezt is mondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. A bibliai szakaszok rövid áttekintése után szabadjon még megjegyezni, hogy Pünkösd ünnepén Erdő Péter bíboros atya hivatalosan is megnyitotta a 2020-ban esedékes nemzetközi eukarisztikus kongresszusra való fölkészülést. Nagy esemény lesz 2020 őszén, amikor hát a világ minden tájáról jönnek majd Magyarországra, hogy egy héten keresztül együtt ünnepelhessük az eukarisztiát. S erre az eseményre lelkileg készülnünk kell, azáltal, hogy egyre inkább tudatosítjuk hitünket, hitünk valóságát, azon belül az eukarisztia szent titkát. Azt, hogy az eukarisztia életünknek, mármint keresztény életünknek a legfőbb forrása. A Szent Atya jóvá hagyta azt a fölterjesztést, hogy az eukarisztikus kongresszusban mindenek előtt a forrás motívumra irányítsuk a figyelmet. Az eukarisztikus kongresszus mottója, egy zsoltár mondat, minden forrásom belőled fakad. Számunkra Isten a végső forrás, illetve Krisztus, aki többek között. Az oltári szentségben segít nekünk, táplál minket, sőt, elmondhatjuk, hogy az oltári szentség az, amely által Krisztus leginkább a mi életünknek forrása és segítője, erősítője. Szabadjon most gondolataimat a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért elmondott, minden szent misében elmondandó imával befejezni. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.